Stúdiónk vendégei Kociha Tünde, önkormányzati képviselő, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, illetve Torockai László, a Jobbik alelnöke, Ásotthalom polgármestere. Elsőként arról beszélgetnénk, hogy ugye a napokban bejelentették, hogy a Jobbik országgyűlési képviselője Kociha Tünde lesz. Erről kérdezném elsőként, alelnök úr, hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a jelöltség, ez a bejelentés, mit jelent ez a Jobbik számára?
39 éves korom ellenére 22 éve vagyok a politikai közéletben, és én ennyire korán elkezdett kampányt, országgyűlési választásokat megelőző kampányt még nem láttam, hiszen a kormánypárt már tavaly nyáron ellőtte a start lövést, a pisztolyt, és elsütötte, és ugye azóta, hónapok óta zajlik a kampány, amely sokkal hevesebb, mint korábban, és sokkal inkább személyeskedő, sokkal több olyan mocskolódó, rágalmazó eleme is van ennek a kampánynak, ami szokatlan, ez kicsit már olyan, úgy szokták mondani, hogy amerikai típusú kampány, nekem ez nagyon nem tetszik, és a Jobbik egyébként nem is szeretne lesüllyedni mondjuk Terry Black szintjére. Mi szeretnénk egy programközpontú olyan kampányt végig folytatni, amely inkább építő jellegű, és nem romboló, és nem támadó, és nem szeretnénk személyeskedni, hanem sokkal inkább azt szeretnénk megmutatni a magyar embereknek, hogy van lehetőség arra, hogy változtassunk azon a mai helyzeten, állapoton, amikor a korrupció, a kivándorlás, a bevándorlás, az egészségügy katasztrofális helyzete, és hasonló témák határozzák meg a mindennapi életünket. Erről kellene beszélnünk, erről szól a Jobbik néppártosodása, hiszen mi nem azokkal a megmondó emberekkel szeretnénk összefogni, akik az elmúlt 27 esztendőben Magyarországot ide juttatták, hanem azokkal a magyar emberekkel, de ott viszont mindenkivel, mind a 10 millió magyar emberrel, akik szeretnék, hogyha változtatnánk azon a helyzeten, ahol ma az ország tart, és ezen a téren rengeteg olyan ügyet vállalunk föl, ami kifejezetten néppárti, mint akár most ugye a kútadó, ami ellen tegnap hirdettem bojkottot, tavaly módosította az országgyűlés az 1995-ös vízgazdálkodási törvényt, egyébként Európai Uniós nyomásra ezt hozzá kell tennem, és a Fidesz és az MSZP szavazataival, a Jobbik ellenszavazataival fogadtak el egy olyan törvénymódosítást, amely előírta, és 2016. június 4-e óta ez már hatályos, előírta azt, hogy minden fúrott vagy ásott kútra fennmaradási engedélyt kell kérni. Lehet az egy 19. századi kút is, amelyről mondjuk még Petőfi Sándor verset írt, most tervdokumentációt kell készíteni ezekről a kutakról. Teljesen mindegy, hogy milyen célra használja az ember, hogy ott van a kertje végében, vagy akár az ártkertben, kiskertben, és mondjuk a városból, a panellakásból jár ki abba a kiskertbe, ugyanúgy regisztrálni kell, ugyanúgy fennmaradási engedélyt kell készíteni, de ehhez tervdokumentáció elkészítés szükséges, több százezer forintos költségek is fölmerülnek, én direkt kértem vállalkozóktól tervdokumentáció készítésére árajánlatokat, itt az 50 ezer forinttól a 180 ezer forintig kaptam ajánlatokat, és emellett különböző szakhatósági eljárási illetékeket és egyebeket is kell fizetni. 100 ezeres nagyságú tétel keletkezhet egy egészen egyszerű kis kút esetében, amit tényleg a virágok locsolásán kívül semmi másra nem használ az ember. És ugye ez nagyon károsan érinti nem csak a mezőgazdaságból élőket, és nem csak azokat fenyegeti, nagyon sok olyan mondjuk csemetekert tulajdonossal beszélgettem a saját településemen, akik azt mondták, hogy ez megöli a vállalkozásukat, tehát az utolsó olyan kis családi gazdaságokat is tönkreteheti, amelyek még működnek ebben az országban. Nem csak őket érinti károsan, hanem szinte minden magyar ember, tényleg nagyon kevés olyan ember van, akinek nincs legalább valahol egy kis kútja, akár a kis kertjében, vagy akár a háza mellett az udvaron, vagy a tanyaudvaron. Őket nagyon-nagyon hátrányosan érinti, hát ugye, ahol én polgármester vagyok, ott 122 négyzetkilométernyi tanyavilágunk van. Számos olyan ember, kifejezetten mély szegénységben élő ember él tanyán, akik 50 ezer forintos közmunkabérből kell, hogy megéljenek, ők nem tudnak kifizetni 100 ezer forintot egy olyan dolog él, ami semmi újdonsággal nem jár, semmilyen szolgáltatást nem kapnak cserében, viszont azzal a veszéllyel jár, hogy ez a regisztráció, ez fölveti azt a kérdést, hogy ugye miért szükséges ez. A törvénymódosítás indoklásában világosan le van az írva, hogy hosszú távon az ingyenesség megszüntetése a cél. Tehát előbb-utóbb majd a kútadó után jön a vízadó, és szépen majd havonta fizetni kell azután a víz után, amivel mondjuk a virágokat meglocsoljuk a kertünkben. Nem fogják tudni kifizetni azok az emberek, akiknek akár mondjuk nyugdíjasként egy panellakásban élve az egyetlen szórakozásuk az a kiskert, ahol hétvégente kijár, ők nem fogják tudni ezeket a költségeket vállalni, és azok az emberek sem fogják egyébként, akik tanyákon élnek, hiszen rengeteg szegény ember él a tanyavilágban, vagy egyáltalán úgy nagyjából vidéken, és ahogy mondtam, mezőgazdaságból érőket is rendkívüli terhekkel ruházná ezt föl. Én ezért hirdettem bojkottot ez ellen, ugye azt tudni kell, hogy az agrárkamarának már sikerült elérnie, hogy 2018. december 31-ig mindenki haladékot kapott, tehát addig nincs bírságolás, ez már egy hatályos törvény, tehát már mindenkinek el kellett volna menni, és hogy hogyha kisebb kúttal rendelkezik, akkor az önkormányzat jegyzőihez kell menni, ha nagyobbal, nagyobb vízigényű kúttal, vagy mondjuk olyannal, ami már nem csak talajvízkészletet érint, akkor viszont a katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell elmenni, és mindenkinek ezt már meg kellett volna tennie, vagy el kellett volna indítani ezeket az engedélyezési eljárásokat. Viszont 2018. december 31-ig van haladék, utána már bírságolni fognak, itt 300.000 forinttól 1 millió forintig terjedő bírságokra lehet majd számítani kutanként. Ugye vannak, akik, sok mindenkivel beszéltem tanyavilágban, vidéken, akinek 3-4-5 kút is van a területén, ugye azt akkor be kell szorozni, hogy itt már milliós tételek jönnek ki lakosonként, viszont ezt a haladékot arra kell felhasználni, és ezért szólítottam föl tegnap bojkotra. Mindenkit arra kérek, hogy ne indítsa el ezt az eljárást, ne menjen el a jegyzőhöz, ne menjen el a katasztrófavédelmi igazgatósághoz, és ne fizessen egy fillért se, ne terveztessen, tervdokumentációt se készítessen, mert hiszek abban, hogy meg lehet változtatni ezt a törvényt, és ezt a törvénymódosítást ezt felül fogja bírálni a kormányzat. Én még valószínűleg a mai napon írásban fordulok a kormányhoz, és kész vagyok aláírásgyűjtési akciót indítani, tüntetéseket szervezni, rengeteg gazda jelezte már, hogy ha kell, akkor Budapestre jönnek traktorokkal, és én azt gondolom, főleg most így a választások előtt, hogy a kormányzat lépni fog. Tehát én nem hiszem azt, hogy 2018. december 31-e után ez a módosítás és ez a törvény ez így marad, ahogy most áll.
Mi volt az indoklása egyébként ennek a törvénymódosításnak? Miért gondolták azt, hogy szükség lenne egy ilyen kútadóra?
Van egy, ahogy ezt mondtam is, van egy Európai Uniós nyomás. Az Európai Unió részéről rengeteg az élettel össze nem egyeztethető ukáz jön az utóbbi időben, akár az illegális migrációval kapcsolatban, ugye ezt azért láthatjuk, hogy milyen őrült, eszement tervek jönnek az Európai Bizottságtól, de hát ugye a kormány éppen nagyon büszkén hirdeti a szabadságharcot az Európai Unióval szemben, nem értem, hogy pont ebben az ügyben miért nem tette ezt meg, de még egyszer hangsúlyozom, én optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy el fogom tudni érni, mint a legerősebb ellenzéki párt alelnöke, hogy főleg így a választások előtt, hogy módosítsanak ezen.
És akkor térjünk most rá az országgyűlési képviselő jelöltségre, illetve Kocsi Tündére. Miért esett esetleg pont rá a választás, hogyha erről beszélhetnénk egy picit, esetleg milyen programot fognak követni, mi az, ami már biztos itt a választással kapcsolatban?
2007-2008 óta ismerjük egymást Kocsi Tündével, méghozzá azért, mert ő akkor már az utcákon, tüntetéseken kiállt a magyar emberek érdekében, amikor ezért nemhogy országgyűlési képviselő jelöltség nem járt, hanem lehet, hogy még a rendőrrel is vitte egy tüntetésen, tehát számomra ő egy hiteles, nagyon fontos, egy hiteles személy, aki az elmúlt időszakban azt is bizonyította, hogy nem csak, ha kell, akkor a saját egzisztenciális biztonságát kockára téve kimegy tüntetni a magyar emberek érdekeiért, hanem 2010 óta azt is megmutatta, hogy amióta ugye az országgyűlésbe jutott a pártunk, illetve ott vagyunk az önkormányzatokban, akár polgármesterként, mint jó magam, vagy akár önkormányzati képviselőként, mint Tünde, ott is én úgy érzem, hogy meg tudjuk állni a helyünket, és az újraválasztásunk, a többször újraválasztásunk is bizonyítja, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így. Tehát ebből a szempontból szerintem Kocsi Tünde pontosan az a személy és az a politikus, akire nagyon-nagyon nagy szükség van ma Magyarországon, hiszen a politikusok és a politika úgy általában elvesztette a hitelét, a hitelességét az emberek előtt, és már nem tudnak az emberek megbízni a politikusokban. Kocsi Tündét tiszta szívvel és bátran merem ajánlani a választópolgároknak, mert én 100%-osan egy megbízható hajáért, a népünkért tenni akaró szemét ismertem meg benne. Ami még ráadásul különösen boldoggá tesz engem, hogy hetekkel ezelőtt az egyik országos elnökségi ülésünkön beszéltünk arról, hogy úgy körülnéztünk az elnökség tagjain, és hát konstatáltuk, hogy nincs hölgy tagja a Jobbik országos elnökségének, és ez nem jó, és ebben abszolút egyetértettünk mindannyian férfiként, hogy ezen meg kell próbálni változtatni, de nem vagyok híve semmiféle kvótának, semmiféle olyan kívülről, külföldről ránk erőltetett kötelező jellegű változásnak, mint akár a migránsokkal kapcsolatos kvóta, vagy akár a női kvóta a politikában, hiszen ezt nem lehet számokban mérni. Azt is meg kell nézni, hogy vannak-e nők, vannak-e hölgyek, akik részt akarnak venni ebben a borzalmas politikai húsdarálóban, hiszen éppen az előbb fogalmaztam meg, hogy mennyire mocskossá vált a politika és a politikai kampány. Tehát ez még a férfiak számára is embert próbáló, nem hogy a nők számára, de vannak hölgyek, akik mégis vállalják bátran, hogy részt vesznek ebben a politikai húsdarálóban. Kocsi Tünde az egyik ilyen bátor nő, és a magyar hagyományok azok és a magyar történelem te is teli van példákkal, hogy a magyar nők milyen bátran, sokszor férfiakat megszégyenítő bátorsággal tudnak kiállni Magyarországért, a magyar emberekért, és Koci Hatündében éppen egy ilyen hölgyet sikerült megismernem az elmúlt évtizedben, úgyhogy nagyon örülök, hiszen ő javítani tud azon a helyzeten, hogy hát ez nem csak a Jobbikra igaz, ez az egész magyar politikára igaz, hogy messze nincs annyi nő a magyar politikában, mint amennyien kellenének, hogy itt legyenek, hiszen a politika a közügyekről, az életünkről szól. Hát az életünket el tudjuk képzelni nők nélkül? Nyilván nem, akkor a politika sem lehet elképzelhető hölgyek nélkül.
És akkor most Koci Hatündét kérdezni elsőként talán arról, hogy hogyan tudna reagálni ezekre az elismerő szavakra.
Valóban régóta ismerjük már egymást Torockai Lászlóval, de mindig jól esik, amikor ilyen elismerően beszél rólam. Én örülök, hogy így értékeli az elmúlt, hát tulajdonképpen 10 év munkáját. Igyekeztem lelkiismeretemhez mérten a maximumot hozni, és amikor meg szokták kérdezni tőlem, hogy tulajdonképpen miért csinálom ezt, mert azért akik nyomon követik például a Békéscsabai közgyűlés eseményeit, mert talán még meg is nézik, vagy hallgatják mondjuk a Körös Hírcentrum közvetítését, akkor hát azért ott elhangoznak érdekes, úgymond érdekes felszólalások, és bizony kap az ember hideget, meleget, én magam is kaptam jócskán. Tehát mindig megkérdezem, hogy ezt miért csinálod? És én azt szoktam erre válaszolni, hogy a legfőbb oka az az, hogy én szeretnék a gyerekeim szemébe nézni, 10 év múlva, 20 év múlva, hát talán 50 év múlva is, ha szerencsém van, hogy én megtettem mindent annak érdekében, hogy nekik és az ő gyerekeiknek, az ő unokáiknak jobb legyen, hogy egy jobb Magyarországon tudjanak élni. Ez a legnagyobb motivációm. Az, hogy most ennek a 106 főből álló elit csapatnak a tagja lehetek, ez egy nagy megtiszteltetés, és tulajdonképpen ez egy fél éve tartó jelöltállítási folyamat eredménye, bár talán nagy képűség ezt mondani, de itt a körzetünkben nem is volt ez kérdés, hogy ki fog indulni. Ez egyértelmű volt, hogy itt rám gondoltak, és ennek nagyon örülök, és hát bízom benne, hogy a választók is meg fogják érteni az üzeneteimet, illetve az eddigi munkám is garancia arra, hogy mögém tudnak állni. Én nagyon optimista vagyok, nem csak azért, mert a közvéleménykutatási adatok is rendre a Jobbikot hozzák ki a Fidesz egyetlen kihívójának, legerősebb ellenzéki pártként, hanem azért is, mert tulajdonképpen itt már az összefogásnak volt egy próbája 2014 őszén, amikor polgármestert választott a város. Én azt gondolom, hogy akkor is a leghitelesebb párt a Jobbik volt, hiszen azt mondtuk, hogy van egy olyan jelölt, egy független polgármester jelölt Szarvas Péter személyében, aki a több évtizedes munkájával bebizonyította azt, hogy ő egy hiteles, tiszta ember, aki alkalmas arra, hogy Békéscsaba polgármestere legyen. Akkor ezt mi is átgondoltuk, amikor kiderült, hogy ő indulni fog, és akkor is volt, illetve akkor már fennállt régóta az országos elnökség bizalma felém, és megértették azt, hogy itt a Jobbik akkor lesz igazán hiteles Békéscsabán, hogyha azt mondjuk, hogy mi azért, hogy egy időszakosan, egy ideig óráig tartó politikai hasznot vagy politikai népszerűséget szerezve elindítunk egy polgármester jelöltet, viszont ezzel egy hiteles embernek a sikerét fogjuk veszélyeztetni. Ezért úgy döntöttünk, hogy Békéscsabán a Jobbik nem indít polgármester jelöltet, hanem azt mondjuk mindenkinek, hogy fogjon össze Békéscsaba lakossága, és szavazzanak az egyetlen alkalmas és hiteles polgármester jelöltre, ami meg is történt. Én azt gondolom, hogy ez az összefogás működhet a jövőben is, és hogyha megértik azt az emberek, hogy mi nem sokak Magyarországát akarjuk, nem bizonyos csoportok, társadalmi rétegek képviselői akarunk lenni, hanem valóban a nép pártján állunk, és az összes magyar embert kívánjuk képviselni az országgyűlésben, akkor meg lehet a békéscsabai körzetben is a Jobbikos siker, és képviselő lehetek.
Ahogy ön is fogalmazott, ez a jelöltség egy több hónapos munka eredménye. Arra lennék még kíváncsi, hogy ezek alatt a hónapok alatt esetleg gondolkodott-e már olyasmin, hogy milyen ügyeket, milyen kérdéseket szeretne majd kiemelten kezelni, ha valóban minden úgy alakul, ahogyan azt a Jobbik elképzelte?
Azt gondolom, hogy olyan nagyon nem is kell gondolkozni ezen, hiszen úgymond a téma a földön hever, vagy az asztalon hever, vagy éppen a médiából magától értetődően adódik. Ugye a legfontosabb, amit a Jobbik már hosszú évek óta és az előző választási kampányokban is elmondott, ez a korrupció felszámolása és az elszámoltatás. Ez az első lépés, mert hogyha a korrupciót sikerül visszafogni, megszüntetni, akkor gyakorlatilag azok az őrületes összegek, amik évente elfolynak a különböző végeláthatatlan korrupciós csatornákon, meg tudja oldani azokat a többi területen, például az egészségügy területén, vagy az oktatás területén, vagy éppen a népesedés területén ezokat a problémákat, amik sújtanak bennünket, és amit én a legfontosabbnak, vagy legnagyobb gondoknak látok. Hát múltkor olvastam éppen az interneten egy olyan adatot, hogy annyi pénz folyik el csak a közbeszerzéseket érintően ma Magyarországon egy év alatt, ez körülbelül olyan 400 milliárd forint, de nyilván egy pontos összeget nem lehet mondani, körülbelül 400 milliárd forintra satszolják, ez 1 millió ember 5 havi fizetése. Tehát belegondolni is hihetetlen, hogy mekkora összegről van szó. Tehát ezt a 400 milliárd forintot arra fordítanánk, hogy rendbe hozzuk az egészségügyet, hogy meg tudjuk fizetni a jól képzett orvosainkat, arra tudjuk fordítani, hogy egy színvonalas oktatást tudjunk biztosítani, ne leszakadó, plafonú iskolákban kelljen a gyerekeinknek tanulni, hogy egy zeneiskolában ne legyen probléma egy hangszer beszerzése, vagy egy izzó kicserélése, és amit még mint édesanya és nő, ugye amiről beszélt Torockai László is, még nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez ugye a népességfogyás, illetve az elvándorlás. Tehát, hogyha erre tudjuk ezeket az összegeket összpontosítani, olyan intézkedéseket hozzunk, hogy szívesen jöjjenek haza a fiataljaink, hogy ne vándoroljanak el például Békés Csabáról, Békés megyéből, hiszen látjuk a statisztikai adatokat, hogy ott vagyunk a sor végén, Békés megye elvándorlás szempontjából a legelső helyen áll, hiszen tőlünk vándorolnak a legtöbben, tehát ugye ide tudjuk azokat a milliárdokat összpontosítani, akkor gyakorlatilag elindulhatunk egy olyan Magyarország felé, amit én magam is jó szívvel szeretnék a gyermekeim számára, és nem csak a saját, hanem az összes magyar fiatal gyermek és idős számára is megvalósítani.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ma.